Jó napot kívánok az Inforádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A választásig hátralévő időszakra egy beszélgetés sorozatot indítottunk, hogy a kutatások szerint parlamenti bejutásra esélyes pártok politikusait, szakpolitikusait az általános belpolitikai kérdések mellett gazdasági elképzeléseikről és külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a DK elfogadta a meghívást, a Tisza nem kívánt élni a lehetőséggel. A mai beszélgetésben elsősorban a gazdaság lesz napirenden. Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselőjelöltje van itt a stúdióban. Kezdet csoklom, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget.
Miféle kitörési pontokat látnak a mai magyar gazdaság közismert helyzetéből?
A Mi Hazánk programja egyértelmű e tekintetben is. Mi elsősorban a mezőgazdaságra, az erre épülő élelmiszeriparra és az élelmiszerkereskedelem magyar kézbevételére alapoznánk a gazdaságot. Itt megállnék a harmadiknál. Az élelmiszerkereskedelem ugyanis egy óriási piacot jelent Magyarország számára. A magyar lakosság évente nagyságrendileg 6000 milliárd forintot költ el élelmiszerre. Ugye, tehát minden egyes magyar ember összesen egy év alatt így jön ki ez az összeg. Ennek a nagy része elhagyja az adott térséget, illetve nagyjából a 80%, ezek szakértői becslések, elhagyja az országot is, hiszen az élelmiszerkereskedelem az elsősorban multinacionális láncok, élelmiszerláncoknál történik, tehát náluk vesszük meg az élelmiszer döntő többségét, és ők ezt a profitot kiviszik Magyarországról. Ebben szeretne a Mi Hazánk mozgalom egy alapvető változást, hogyha az élelmiszerre költött összeg, az nem multinacionális cégeknél landolna, hanem magyar kis- és középvállalkozások bevonásával szerveznénk meg az élelmiszerkereskedelmet Magyarországon, és ezt a modellt egyébként már ellenzékből el is kezdtük megvalósítani. És ez nagyon fontos hangsúlyozni a Mi Hazánk esetében, hogy nem csak beszélünk arról, ami a programunkban le van írva, akár gazdaságpolitika, akár közbiztonság, akár gyermekvédelem területén, hanem mi magunk is már elkezdtük ezeket a kezdeményezéseket, és megszerveztük a Hazai Vásár rendezvénysorozatát. Ez egy olyan rendezvénysorozat, amelynek az a lényege, hogy a helyi termelőket, iparművészeket, kézműveseket közvetlenül összekötjük a fogyasztókkal, vásárlókkal. Tehát mi magunk szervezünk meg egy vásárt minden hónapban egy másik vármegyében, és így juttatjuk egyrészt lehetőséghez a termelőket, másrészt pedig kínálunk fel lehetőséget szintén a fogyasztóknak. Hozzáteszem, hogy az élelmiszer ellátás az nem csak gazdaságpolitikai, hanem egyébként egészségügyi és nemzetbiztonsági kérdés is. És erről most különösen aktuális beszélni, ugye a Mercosur megállapodásnak a hatályba lépésével, illetve közelgő hatályba lépésével, illetve azzal, hogy Ukrajnából ismételten olvashattuk a napokban, hogy a lengyelek olyan ukrán élelmiszert vizsgáltak be, amely nem felelt meg az Európai Uniós előírásoknak, és több, azt hiszem, hogy több millió tonnányi tojást például ki kellett vonni a forgalomból, mert nem felelt meg az előírásnak, tehát hogy egy olyan területről van szó az élelmiszer, a mezőgazdaság esetében, amely nem csak a szűk értelembe vett gazdaságpolitikához kapcsolódik, hanem számos más vetülete is van.
Szabad egy ország gazdasági állapotának fellendítését a mezőgazdaságra alapozni, amikor az a nemzeti össztermékből csak egy nagyon picike részt foglal el, ráadásul nagyon kitett az éghajlati változásnak is.
Magyarország adottságai ezért alapvetően a mezőgazdaságnak kedveznek. Mi egy agrárország vagyunk, ugye megpróbálták velünk a kommunista időszakban is elhitetni, hogy a vas és acél országa vagyunk, de hát ehhez nincsenek meg az adottságaink. A mezőgazdasághoz viszont igen. Másrésztről pedig a 21. században az éghajlatváltozással és azokkal az egyéb környezeti változásokkal, amelyeket látjuk és érezzük is mi magunk Magyarországon is, különösen fel fog értékelődni a mezőgazdaságnak és az élelmiszer ellátásnak egyáltalán a szerepe. Tehát erre utaltam akkor, amikor említettem, hogy ez nemzetbiztonsági kérdés is. Másrésztről azért nem csak erre alapoznánk a gazdaságpolitikát, és egy másik kezdeményezésünkre szintén felhívnám a figyelmet, amit már megvalósítottunk, és ennek a sikeressége is egyébként vitathatatlan. A Hungulf Expo és konferenciáról van szó, amely kezdeményezésnek az a lényege, hogy magyar vállalkozók kiállították a saját termékeiket ezen a konferencián, és a gazdag öbölmenti országokkal kötöttük össze, ezeknek a piacaira sikerült eljuttatnunk magyar termékeket, egyébként mezőgazdasági terméket is, de építőipari, vagy IT innovációt is egyébként. Tehát egy bajai fiatal pár saját maguk fejlesztettek ki egy olyan eszközt, amely egy drón technológia segítségével teszi lehetővé nagyon hatékonyan, hogy ezeket a rendkívül magas felhőkarcolókat tisztítani lehessen, és ugye ezekben az arab országokban, Szaúd-Arábiában erre nagyon nagy szükség és igény van, és ők már bejutottak a Mi Hazánk kezdeményezésének köszönhetően ezekre a piacokra. Tehát ebben is látunk egy külgazdasági kitörési pontot. Ugye olyan országokról beszélünk az arab országok esetében, ahol az élelmiszer ellátása ott egyértelmű, hogy importra szorulnak, hiszen sivatagi körülmények vannak, tehát nem nagyon tudnak maguknak megtermelni semmit, így ez egy hosszú távon is biztosított piac lehet. Tehát e tekintetben is ez rendkívül fontos. És a hazai vásárra visszatérve még, ugye nekünk ellenzéki pártként több ezer termelőt sikerült már ebbe bekapcsolnunk. Ez azt jelenti, hogy több ezer termelőnek biztosítottunk lehetőséget, és azt fontos hangsúlyoznom szintén, hogy mi nem kérünk itt helypénzt. Tehát nem az a lényege ennek a hazai vásárnak, hogy mi jól megszedjük magunkat, vagy a pártkasszánkba befolyjon pénz, hanem hogy segítsük a termelőket, és az egyik legmeghatóbb üzenet, amit valaha is kaptunk politikusként, az szintén a hazai vásárhoz kapcsolódik. Egy olyan család írt nekünk, akik azt írták le, hogy már összecsomagoltak, és úgy döntöttek, hogy külföldön fognak munkát vállalni, mert úgy érezték, hogy Magyarországon már nincsen több lehetőségük, és ekkor jött az életükbe a hazai vásár kezdeményezése, amely minden hónapban egy kiszámítható bevételi forrást jelent számukra, és ennek hatására döntöttek úgy, hogy mégis itthon maradnak, és itthon fogják felnevelni a két gyermeküket.
Bocsánat, de hogyha a mezőgazdaságban a minőségi önellátásra rendezkednének be, ha jól értem, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy az importot ki is zárnák az országból.
Hát természetesen nem, hát nem tudunk mindent megtermelni, már csak éghajlati megfontolások miatt sem.
Még licsi az
igen. Természetesen, tehát az önellátás, az nem azt jelenti, hogy mindenből kizárólag csak magyar élelmiszert, de azt igenis egészségesnek gondolom, hogy valami fajta protekcionizmust élvezzenek a magyar termelők, már csak azért is, mert látjuk, hogy milyen válságok alakulhatnak ki, akár a Covid-ra gondolom, vagy most az olajválságra. Tehát, hogy a világban zajló folyamatok, és most itt és ezeknek, hogyha most leszűkítjük csak a gazdasági hatása, mert nyilván egy háborúnak nem a gazdasági hatása természetesen legfontosabb és a legkétségbeejtőbb vagy legszomorúbb, de ez is abba az irányba viszi el szerintem minden józan embernek a gondolkodását, hogy minél több dologban legyen önellátó, vagy legalábbis túlélni képes egy ország, és ezért is nagyon fontos az élelmiszerellátás, hogyha olyan helyzetek alakulnak ki, már pedig azt látjuk, hogy sajnos, hogy egyre gyakrabban alakulnak ki egyre több térségben háborúk is, akkor minél inkább tudjon támaszkodni a saját erőforrásaira egy ország.
Van arra elképzelésük, hogy az élelmiszer termelés versenyképességét azt hogy lehet megoldani? A tapasztalat azt mutatja, hogy minél nagyobb területen termel, minél kevesebb élő munkaerővel valaki, az általában annál hatékonyabb, a végén egyetlen drónmérnök fog ülni, és mezőgazdasági munkás nem lesz. De ezek nem a kis és közepes mezőgazdasági termelők, hanem a nagyok.
Nyilván alapvetően nem vagyunk a technológia fejlődése ellen, és a mezőgazdaságban is úgy gondolom, hogy lépést kell tartani azzal, hogyha valamilyen eszköz akár hatékonyabbá tudja tenni a termelést. Ugyanakkor az elsődleges szempont az egészséges élelmiszer, és Magyarország megtalálhatja azokat a rétegtermékeket, akár vagy a jó minőségű, akár biogazdálkodásból származó termékeket, magas minőségű termékeket, amelyekkel egyébként a külföldi piacokra is ki tud törni, de említhetem a gyümölcstermelést is, amelyben szintén, vagy termesztést is, amiben szintén megvannak a hagyományok is egyébként Magyarországon, és a lehetőségek. Tehát itt egy, nem is csak egy mezőgazdasági szemléletről kell beszélni, hanem egy tájgazdálkodási szemléletről, mert nagyon fontos, hogy azokat az egyéb erőforrásokat is, már hogyha lehet így beszélni például a vízről, ami szükséges ahhoz, hogy egyáltalán beszélhessünk bármifajta élelmiszertermelésről, annak a megbecsülését is, és a környezetbarát felhasználását is lehetővé tegyük. Ezért a programunk egyértelműen hitet tesz például a tájgazdálkodás mellett. Tehát, hogy a minél természetesebb megoldásokkal tartsuk meg Magyarországon azt a vízmennyiséget, amely rendelkezésre áll az áradások idején. Tehát nem értünk azzal a kormányzati politikával egyet, hogy a vizet minél előbb levezetik, és minél előbb kivezetik ugye a folyóinkon keresztül Magyarországról, hanem mi úgy gondoljuk, hogy akár tájhasználatváltással, hozzáteszem és hangsúlyozom, hogy semmilyen lakóházak vagy házak lerombolásáról nincsen szó ebben az esetben, de hogy a vizet megtartsuk, mert ennek szintén nem csak a mezőgazdaságra vagy a szűk értelemben vett élelmiszertermelésre vonatkozóan van pozitív hatása, hanem az egész éghajlatra, a csapadékmennyiségre, a hőmérsékletre és a természetnek a virágzására, vagy egyáltalán, hogy a élettel töltsük meg a földjeinket, arra is pozitív hatása van. Tehát, hogy itt egy komplex szemléletváltásra kell gondolni, amikor a mezőgazdaságról beszélünk.
Említette a Mercosur megállapodást. Hogyan képzelik el Magyarország gazdasági integrációját a világkereskedelembe? Szövetségeken keresztül, mindenkivel kétoldalúan, aki meg akarja venni a termékeinket, és mi képesek vagyunk leszállítani, milyen távolságra, bárhova, ahol megveszik, vagy a lehető legközelebbre, hogy a szállítási költség meg a környezetszennyezés kisebb legyen, 1000 kérdés merül föl ilyenkor.
Valóban, és ugye itt az elsődleges kérdés az Európai Unió és annak jövője itt, hiszen itt a közös piacról beszélünk, aminek ugye Magyarország is tagja. Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unióban elsődlegesnek kellene lennie a gazdasági jellegű együttműködésnek, és sokkal inkább vissza kell szorítani a politikai jellegű együttműködéseket. Ugye ez is volt elsődlegesen az Európai Unió célja, amikor ez létrejött, hogy egy alapvetően gazdasági jellegű együttműködésről legyen szó. Aztán az idő előre haladtával a különböző újabb és újabb szerződésekkel, a Maastrichti szerződéssel, a Lisszaboni szerződéssel, mint mondjuk két ilyen sarokpontot lehet említeni, sokkal erőteljesebb lett a politikai együttműködés, nem beszélve arról, ugye, ami a közelmúltnak az eseményei. Tehát nyilvánvalóan Magyarországot nem lehet kiszakítani abból a szövetségi rendszerből egyik pillanatról a másikra, amiben benne van, de azt fenntartjuk és azt ahhoz ragaszkodunk, hogy a politikai szuverenitását Magyarországnak mindenkinek tisztában vagy tiszteletben kell tartania. Említettem ugye az öbölmenti országokat, mint kiaknázatlan lehetőséget. Mi ebben nagyon hiszünk, és már most rendkívül jó kapcsolatokat sikerült kialakítanunk. Több ország nagykövete is egyébként személyesen vett részt a Hungulf Expo és konferenciánkon, és több szerződéskötés is előkészítés alatt van. Tehát mi ezt kitörési pont ként tudjuk apostrofálni, hogy ezekkel az országokkal szorosabbra fűzzük a gazdasági együttműködést. Ugye, ahogy említettem, a mezőgazdaságban ez különösen fontos tudna lenni. És még egyszer aláhúzom, hogy nagyon fontos az is, hogy a magyar piacokat megvédjük azoktól az ellenőrizetlen minőségű, akár GMO-s termékektől, amelyeket akár a Mercosur megállapodással, akár Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának támogatásával ugye ide be tudnának hozni. Tehát mi ezt határozottan elutasítjuk, és egy olyan mezőgazdaságot szeretnénk, ahol az egészségügyi szempontok azok előtérbe kerülnek.
Még egy kérdés a mezőgazdaságról. Az öbölmenti országokat stabil partnernek tudják tekinteni? Ők most éppen háborúznak, vagy pontosabban lövik őket, és a kereskedelmi útvonalak bedugultak. El kell gondolkodni, hogy hogyan lehetne odaszállítani, és elég vad vidékeken kéne odavinni a termékeinket.
Én úgy gondolom, hogy ez már a 21. században megoldható, másrészt azért az öbölmenti országoknál a keleti részen ott azért kevésbé jellemző, hogy háborúznának, tehát a közel-keletnek a néhány ország van, amely érintett a háborúkban, és azok sem permanensen, tehát másrészt az élelmiszerellátás azért háborúban is valamilyen módon biztosított. Nyilván egészen más a helyzet egy háborúban, és ezért is említettem azt, hogy itt egy háború esetében nem a gazdasági szempont az elsődleges, de mi úgy gondoljuk, igen, hogy óriási területű országokról van szó, nagyon nagy lakosságszámmal, többségükben növekvő lakosságszámmal, és olyan éghajlattal, amely nem teszi lehetővé, hogy élelmiszert termeljenek maguk. Tehát ez egy olyan piac lehet Magyarország számára, ami hosszú távon is biztosíthatja a magyar gazdáknak a lehetőségeit.
A gazdasághoz általában energiára is szükség van, ezt az elmúlt években megtapasztaltuk, hogy az nem árt, hogyha hozzáférhető, másrészt, hogyha megfelelő áron hozzáférhető. Van elképzelésük arról, hogy egy nemzeti kormány az hogyan tudja ezt biztosítani, amikor eddig úgy tűnik, hogy a kormányokon kívülálló ügyek viszik föl az energia árát, most például Donald Trump és Benjamin Netanyahu.
Nyilván vannak olyan világgazdasági vagy világpolitikai folyamatok, amelyekre sem a mostani magyar kormánynak, vagy hát a mindenkori magyar kormánynak nincsen hatása, vagy nagyon kis hatása tud lenni. Ugyanakkor ebből a szempontból is az önrendelkezés kialakítása és a minél inkább a saját erőforrásainkra támaszkodó energiaellátás az, amire felhívnám a figyelmet, és ezt szerintem stratégiai ágazatként kell tekinteni. Tehát ugyanúgy, hogy az élelmiszerellátás biztosítása az egy mindenkori magyar kormánynak elsődleges kötelességei közé tartozik, ugyanígy az energiabiztonság, amennyire lehet, nyilván nem lehet figyelmen kívül hagyni Magyarországnak a földrajzi elhelyezkedését, a belső erőforrásait, ugyanakkor azért nem is becsülném le Magyarország lehetőségeit a tekintetben. A Mi Hazánk programjában itt mi egyértelműen kiállunk a paksi atomerőmű működése bővítése mellett, tehát mi az atomenergiát azt támogatjuk. Emellett, ahol csak lehet, és észszerűen bevonható, természetesen a megújuló erőforrások bevonására is hangsúlyt kell fektetni, illetve a makói gázmezőnek a kitermelését komolyan kellene venni, úgy, hogy arra legyen, akár fejlesszük ki saját magunk egy tudásközpont létrehozásával azt a technológiát, amellyel lehetővé válik, hogy ezt Magyarország és a magyar emberek hasznára tudjuk kitermelni.
Napenergia hasznosítása, további napelemparkokkal, szélerőművek építése, további szélerőmű parkokkal, az támogatható. Itt mindig fel szokták hozni, hogy egyrészt területet foglal, termőföldet foglal, és minél értékesebb a termőföld, annál nagyobb baj, hogy foglalja, mert nem lehet művelni. Másrészt meg hát a célerőművek nem nagyon szépek.
Ezekkel magam is egyetértek, illetve a Mi Hazánk is egyetért természetesen. A napenergiát, illetve a napelemparkokat inkább a háztetőkön való építéssel szeretnénk erősíteni. Másrészt ugye figyelembe kell venni a meglévő hálózatoknak a terheltségét, a kapacitását, tehát nagyon sok olyan kérdés felmerül az energiapolitikában, amire szintén választ kell adnia egy kormánynak, de hogyha kijelöljük azokat a célokat, alapvetéseket, célokat, akkor meg lehet hozzá találni azokat az eszközöket, amelyekkel ezt megvalósítjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy ahogy a megújulóknak a további bevezetése, illetve erősítése, az szintén Magyarországon még rengeteg lehetőséget mutat.
Említette, hogy az Európai Uniónak elsősorban gazdasági együttműködésnek kellene lennie a jelenlegi politikai irányba való tolódás helyett. Az euró bevezetése az támogatható a Mi Hazánk szerint, vagy az már egy politikai együttműködés?
Nagyon sok vetülete van ennek a kérdésnek, hogy az euró bevezetése az alapvetően milyen következményekkel járna, és hogyha érdemes ilyenkor megnézni azokat az országokat, ahol bevezették az eurót, és mondjuk hasonló gazdasági szerkezetűek, vagy hasonló méretűek voltak, mint Magyarország. Az én álláspontom szerint ez egy olyan szuverenitási kérdés, tehát nevezetesen a nemzeti valuta, amelynek elsődlegességet kellene élvezni. Tehát az euró bevezetésével Magyarország számos olyan lehetőségről lemond, politikai lehetőségről lemond, amelyet én nem szívesen adnék át mondjuk az Európai Központi Bank, vagy a erről döntő politikusoknak a kezébe.
Nem akar lemondani az önálló monetáris politikáról, akkor se, hogyha abban például egy mindenkori kormánynak jól lehet független a jegybank, de mégiscsak beleszólása van? Jobb az, ha mi intézzük, még ha időnként rosszul is?
Hát, hogyha feltételezem, hogyha mi hazánkos kormány lenne, akkor nem rosszul intéznénk a monetáris politikát, de igen, alapvetően egy szuverenista pártként én úgy gondolom, hogy ez olyan hatáskör átadást jelent megint az Európai Uniónak, és Magyarország lehetőségeit, mozgásterét csökkenti, amivel én magam nem tudok egyetérteni.
Mi határozza meg az önök elképzelése szerint Magyarország mozgásterét ebben a helyzetben, a Kárpát-medencében, az Európai Unió tagjaként, szomszédságában egy háborúval? Mi mutatja meg, hogy merre megyünk?
A politikai vagy a gazdasági mozgás?
Hát általában mind a kettőt. Szerintem a kettő nem nagyon választható el egymástól.
Egy nagyon gyorsan változó nemzetközi térnek vagyunk most szemtanúi, és akkor most akár globális nézőpontból is figyelhetjük az eseményeket, akár Kína és az Egyesült Államok versengését, akár az orosz-ukrán háború, ami nyilván azért alapvetően meghatározza Magyarország helyzetét, vagy az iráni háború, aminek szintén, bár ránk nézve egyelőre emberéleteket követelő következménye nincsen, de gazdaságilag ugye elsődlegesen az olajár miatt nagyon súlyos következményei vannak, tehát egy nagyon gyorsan változó és kiszámíthatatlan világpolitikai helyzetben vagyunk. Ezért fontos hangsúlyozni, mind gazdaságilag, mind pedig politikailag. Egyébként a gazdasági lehetőségeknek a bővülése, tehát az önrendelkezés, ide akarok kiukadni, a gazdasági önrendelkezés, az a megléte, vagy az afelé való lépések, azok a politikai mozgásteret is tudják növelni. Azt a szemellenzős politikát, hogy mondjuk Magyarország köteleződjön el kizárólag az Európai Uniónak, vagy kizárólag az Egyesült Államoknak, és ne tartson fenn jó kapcsolatot akár Kínával, akár Oroszországgal, akár egyébként az öböl menti országokkal, mi ezt elutasítjuk, tehát szerintünk a magyar, mindenkori magyar kormánynak arra kell törekednie, hogy külpolitikai értelemben is sok lehetősége legyen, de ez nem jelentheti azt, hogy az egyik függést lecseréljük egy másik függésre, tehát egyfajta egyensúlyt kellene megtalálni, és nem tudunk elmenni szó nélkül amellett sem, hogy például a külföldről ide érkező multinacionális akkumulátorgyárak több sajtóhír szerint is hogyan veszik semmibe például a magyar munkavállalói jogokat, illetve hogyan szennyezik a környezetet, és a hatósági előírásoknak nem felelnek meg. Több ilyen botrány is kipattant az utóbbi időben, ugye Gödre is fel kell hívnom a figyelmet itt, vagy Bátony terenyére, tehát hogy ez elfogadhatatlan, nem támogatjuk azt a gazdaságpolitikát ebből a szempontból, amit a magyar kormány megvalósított vagy képvisel.
Mi a Mi Hazánk elképzelése arról, hogy az állam mit adjon a magyar embereknek, a magyar családoknak, tudva, hogyha valamit ad, azt nem a saját pénzéből csinálja nyilván, hanem valahonnan mástól elveszi.
A demográfiai helyzetben való javítás az elsődleges célja kell, hogy legyen az államnak. Tehát én úgy gondolom, hogy a családpolitikát támogatja egy állam, az nagyon helyes, sőt, még a mostaninál is nagyobb mértékben szükséges támogatni, hiszen azt látjuk, hogy nem sikerült azt a demográfiai fordulatot elérni, amiről egyébként Orbán Viktor is beszélt, nagyon helyesen, többször is, a 2010 óta eltelt időszakban.
Volt egy pici felívelő szakasz az elején, utána meg visszaesett.
Így van, valóban ezt el kell ismerni. A 2010-es években, és egészen a Covid időszakig folyamatosan nőtt a teljes termékenységi arányszám, ami ugye azt jelenti, hogy egy nőnek hány gyermeke születik az élete során.
De a 2001-től messze voltunk mindig.
Így van, itt 2010-től 19-ig, 20-ig soha nem esett vissza legalábbis, és a legtöbb évben nőtt is. De hozzáteszem, hogyha egy picit tágabb szemüveget veszünk fel megint, és ránézünk arra, hogy Európa hogy áll ezzel, vagy az egész világ hogy áll ezzel a kérdéssel, akkor azt látjuk, hogy elsősorban egy civilizációs válságról van szó. Tehát nem értünk egyet azokkal, akik úgy gondolják, hogy kizárólag anyagi ösztönzőkkel meg lehet fordítani a demográfiai trendeket. Ez nem azt jelenti, hogy elvennénk családtámogatásokat, sőt, tovább ösztönöznénk azt, hogy segítsük a gyermekvállalást a fiatalok körében, de önmagában pénzügyi ösztönzőktől várni a demográfiai fordulatot, az egy hibás elképzelés. Ami kitörési pont szerintünk, az a lakáshoz jutás kérdése. Ugye a lakásárak elképesztő mértékben fölmentek az elmúlt években Magyarországon, és ezért a Mi Hazánk programjában az szerepel, hogy egy állami bérlakás programot indítanánk, ami gyorsan és olcsón teszi lehetővé, hogy hozzájussanak ezekhez a bérlakásokhoz, amelyeket később majd meg is tudnak vásárolni.
De bocsánat, biztosak abban, hogy a lakáshelyzet akadályozza meg a fiatalokat abban, hogy gyermekük legyen? Tehát nem. Ezt alá lehet támasztani mérésekkel?
Igen, van ilyen mérés, amely megkérdezte őket, hogy mi az akadálya, és egyébként a bizonytalanság mellett a lakás problémát nevezték meg ők maguk.
Tehát magyarán, hogy nincs hova gyereket szülni, ezt mondták.
Így van, és az, hogy belát időn belül, jelen pillanatban nagyon sokaknak nem is elérhető, hogy saját tulajdonú ingatlana legyen. Tehát még hogyha nem is saját tulajdonú ingatlanban kezdené is el az életét, az sem belátható neki, hogy 10-15 éven belül akár saját ingatlanhoz jusson. Tehát ez egy kulcskérdés a demográfia szempontjából is. Másrésztről a szemléletváltás fontosságát itt nagyon-nagyon szeretném hangsúlyozni. Tehát a Nyugat-Európában most a világtörténelem első olyan civilizációját látjuk, amelyik önszántából számolja fel saját magát. Ami egy egészen elképesztő, mondhatnánk azt, hogy az életellenes ideológiáknak a térnyerése, hiszen olyan civilizáció azért még nem volt, amely önszántából írtotta volna ki saját magát, tehát mindig vagy háborúk, vagy valamilyen járványok jöttek, amik miatt egy-egy civilizáció megszűnt a világtörténelem során, de most a gyermekellenes ideológiáknak a térnyerése miatt elsődlegesen mind Nyugat-Európában, mind ugye Magyarországon küzdünk ezzel a helyzettel. Ezért van szükség szemléletváltásra, és arra, hogy megmutassuk a fiatal pároknak, hozzáteszem, hogy már párkapcsolati válságról is beszélhetünk, tehát azt, hogy az a fajta elköteleződés, amit egy család jelent, és azok a félelmek, amelyek mondjuk bennük vannak a gyermekvállalással szemben, vagy akár már a párkapcsolati elköteleződéssel szemben, azok nem valósak, sőt, az élet egyik legcsodálatosabb dolga az, hogy gyermeket vállal valaki. Ugyanakkor megint visszamehetünk az alapokhoz, mert rengeteg olyan tartalom éri el most a fiatalokat, amely gátolja azt, hogy ők úgy érezzék, hogy alkalmasak egyáltalán arra, hogy szülők legyenek. És erről szerintem ebben az államnak is van feladata. Nem úgy, hogy randikat szervez mondjuk a fiataloknak, ahogy ezzel ugye a KDNP próbálkozott, hanem egyrészt az oktatás területén nagyon fontos feladata van az államnak, másrészt pedig mi a Mi Hazánk indítottunk ilyen kampányokat, amelyek arról szóltak, hogy a legférfiasabb dolog az apasság, és a nők legnagyobb dicsősége pedig az anyasság, hogy felhívjuk a figyelmet a családalapításnak a fontosságára, illetve az ember életében betöltött valós szerepére.
Jó, de milyen családokat képzelnek el, amikor azt mondják, hogy az anyának a gyermekvállalás a legnagyobb dicsőség? Mennyire szabad önök szerint komolyan beszélni arról, hogy akinek gyerekei vannak, azért az nem sétagalop? Annak vannak nehézségei, amikkel együtt kell élni.
Így van, és szerintem senki nem akarja csupa rózsaszínre lefesteni a gyermekvállalást, vagy senki nem mondja azt, hogy itt nincsenek nehéz pillanatok, és az is egy fontos társadalmi szemléletváltás lenne, hogy megbélyegezzük mondjuk azokat az anyákat, akik elmondják, hogy igen, ez fájdalommal jár, ez nehézséggel jár, ez a komfortzónájukból kibillenti őket. Na de mégiscsak azért egy másik emberi élet megszületéséről beszélünk, és annál értékesebbet nem nagyon tud ember létrehozni, mint hogy egy másik életet világra hoz, illetve felneveli. Tehát, hogy ez egy értékrendi kérdés elsődlegesen, hogy mi hogyan tekintünk egyáltalán az emberi életre.
De ilyen alantas anyagi kérdések ilyenkor szóba jöhetnek, hogy egy női munkavállaló az ugyanabban a pozícióban ugyanannyit keressen, mint a férfi munkavállaló? Hogy a férfi, bocsánat, otthon, ha módja van rá, akkor vegye már föl a felmosófát, és akkor ő is mosson föl. Meg az anyuka, hogyha neki van olyan állása, akkor ő menjen állásba, és a férfi maradjon otthon. Csupa ingoványos terület.
Így van, ami egyrészről magánéleti kérdés, tehát minden egyes
mi párnak. Miközben hozzá egy kormánynak?
Minden az, hogy lehetőséget biztosít. Tehát ez nagyon fontos, és ezért szerepel például a főállású anyaság, illetve szülőség bevezetésének az igénye is a Mi Hazánk programjában. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy ő kizárólag a gyermekei nevelésének szeretné szentelni az életét, vagy átmeneti időszakban néhány éven keresztül csak a gyermek neveléssel szeretne foglalkozni, akkor ez megtehesse, természetesen a megfelelő biztosítékokkal, hogy a megélhetési gyermekvállalást azt ki tudjuk küszöbölni. Másrésztről, hogyha valaki...
Bocsánat, olyan... van olyan, hogy megélhetési gyermekvállalás. Nem minden gyermek egyforma, nem minden gyermek szent és jó a hazának, ha megszületik?
Nem a gyermekekről szól a megélhetési gyermekvállalás, hanem a szülőknek az életmódjáról. Tehát természetesen itt egyetlen gyermek sem tehet arról, hogy milyen környezetben születik, vagy hogy a szülei hogyan tekintenek rá, vagy mennyire gondoskodnak róla, vagy mennyire nem gondoskodnak róla. Ugyanakkor vannak olyan társadalmi csoportok, amelyeknek az életvitele az nem abban nyilvánul meg, hogy a gyermeküket úgy tekinti, mint ahogyan ön említette, hogy egy szent és egy csodálatos esemény az életükbe a gyermekszületés, hanem mint anyagi bevételi forrás, tehát ezt mi szeretnénk kiküszöbölni. Ahogyan egyébként e tekintetben is voltak pozitív lépései a kormányzatnak, hogy a legtöbb rendszeres családtámogatást azt munkához kötötte, illetve hogy azokat a családtámogatásokat emelte, amelyek a munkához vannak kötve. E tekintetben nincsen vita köztünk. Ugyanakkor itt a szemléletváltás vonatkozásában, hogyha egy édesanyja szeretne dolgozni a gyermekvállalás mellett, vagy a gyermeknevelés mellett, akkor ezt is lehetővé kell tenni számára. És nagyon fontos, hogy a munkahelyeken ne érjen hátrány azért egy nőt, mert gyermeke születik.
Volna egy kormánynak önök szerint beleszólása abba, hogy a munkahelyeken mi történik?
Természetesen, most is van beleszólása, a munkatörvénykönyvét az országgyűlés fogadja el.
Tehát ezek általában fű alatt történnek, amikor megkérdezik már egy felvételnél a hölgytől, hogy szeretne-e a belátható jövőben gyereket. Ez a kérdés arra vonatkozik, hogy fölvegyék vagy ne vegyék föl, mindenki tudja.
Világos, ez például, hogyha a kormányzat létrehozna kedvezményeket azoknak a munkaadóknak, amelyek családbarát munkahelyként apostrofálhatók, ugye ilyen civil kezdeményezés is van Magyarországon, tehát foglalkoztatnak kifejezetten édesanyákat, vagy több gyermekes, akár édesapákat, édesanyákat, de Franciaországban van egy nagyon jó példa erre, ahol például a részmunkaidőben foglalkoztatott édesanyák esetében az állam kárpótolja a munkaadót is, hogyha ilyen foglalkoztatási formát választ, tehát hogy nagyon sok lehetőség van arra, hogy az édesanyák foglalkoztatását egy állam elő tudja segíteni.
Ha már az édesanyáknál és a család gyerekeinél tartunk, van elképzelésük arra, hogy a gyerekek jogaival van-e feladatuk? Ilyen napi példákra gondolok, hogy föl szabad-e a gyereket rakni a Facebook oldalamra, anélkül, hogy olyan életkorban lenne, hogy erről felelősen tud dönteni?
A közösségi média és az abban megjelenő tartalmak az nagyon nagy mértékben befolyásolja az embereknek az életét. És ez nagyon fontos, én magam fontosnak tartom azt, hogy a felhasználók azok lássanak olyan családokat is, ahol egyébként több gyermek van, sok gyermek van, vagy ha csak egy gyermek van, akkor is az, hogy apa, anya és gyermek, ez megjelenjen a magyar nyilvánosságban, hiszen a nyilvánosságban megjelenő tartalmak azok alapvetően befolyásolják a gondolkodását az adott tartalom fogyasztóinak. Tehát a magam részéről én nem szeretném azt, hogyha valaki úgy érezné, hogy neki el kell rejteni a gyermekét. Hozzáteszem, hogy a különböző jobboldali tartalmakat így is rendkívüli mértékben hátrányba sorolja a Facebook, és az LMBTQ tartalmakat, vagy a családellenes ideológiákat, vagy a tudatos gyermektelenségnek az egyébként borzasztó ideológiáját, az pedig erőteljesebben megjeleníti. Tehát ezzel a életellenes ideológia csomaggal szemben én úgy gondolom, hogy a magyar családoknak is versenyezniük kell.
De mit fogunk csinálni, amikor a gyerekem 18 éves korában azt mondja, hogy apám, mi a fenéért tették ki engem pelenkába a Facebookra? És nem lehet eltüntetni, az most már ott marad a világ végéig, amíg a föld kering.
De nem csak a Facebook meg a közösségi média ilyen, de azért mégiscsak a szülők a törvényes képviselői a gyerekeknek, tehát hogyha kisebb közösségekben milyen döntést hoz meg a szülő, az úgy gondolom, hogy rá tartozik, nem csak a közösségi médiában, hanem egy adott óvodában, hogy hogyan öltöztetett, stb. Tehát, hogy ennek ez egy parttalan vita, hogyha ezt kinyitjuk. Ugyanakkor én továbbra is megerősítem azt, hogy nagyon fontos szerepe van annak, hogy ne érezze úgy senki, hogy mondjuk szégyelnie kell, hogy ő neki gyermeke van, vagy hogy ő neki akármilyen nehézségei vannak a gyermekeivel, vagy hogy mi milyen színben tüntetjük fel például az anyaságot. És itt nagyon szomorúnak tartom azt, hogy például az arc plakát kiállításon volt egy olyan plakát, amely hazugságokat mondott egész egyszerűen az édesanyákról, és hogy ezt megengedjük egyáltalán, hogy ezt kitegyék, és hazug módon lejárassák az anyasságot. Tehát én úgy látom, hogy a nagyobb probléma jelen pillanatban Magyarországon éppen az, hogy családellenes ideológiák brutális mennyiségű tartalmat zúdítanak rá a fiataljainkra, akiket ez befolyásol, rossz irányba befolyásol, és ezért bizonytalanodnak el. Egyébként egészséges mentális fejlődésű fiatalok is abban, hogy ők alkalmasak arra, hogy édesanyák vagy édesapák legyenek.
Még mindig maradva egy kicsit a családnál, a demográfiai folyamatokat, ha nem sikerül megfordítani, akkor egyre többen leszünk nyugdíjasok. Van, aki kicsit hamarabb, mint én, van, aki sokkal később, mint ön. A nyugdíjrendszerrel kell valamit kezdeni, vagy hagyjuk, amíg az összeomlás irányába halad? Ez is egy napi vita, hogy egyáltalán az összeomlás irányába megy-e.
Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, mert ugye egyrésztről valóban van egy ilyen létszámbeli eltolódás, hogy egyre kevesebb a munkaképes korú lakosság, és egyre több a nyugdíjas korú lakosság. Másrésztről a technológiai fejlődéssel ugye egyre nőhet a termelékenység egy adott gazdasági ágazatban. Tehát ilyen értelemben az a lassítható legalábbis a nyugdíjrendszernek a fenntarthatatlansága. Hozzáteszem, hogy a demográfiai fordulat az azért is különösen fontos, mert egy idő után el fogjuk érni azt a pontot, hogy fenntarthatatlan lesz maga a nyugdíjrendszer is, de hát az egész társadalombiztosítás és államháztartás esetéről is ez elmondható, nem csak a nyugdíjrendszerről.
Államháztartásban, egy ország gazdálkodásában fontosnak tartják azt, hogy lehetőleg a végén pluszos legyen a költségvetés, vagy azt kell csinálni, amit mindenki csinál, hogy a lehető legnagyobb mértékben eladósodik, és friss pénzt bevonva próbál valamit kezdeni a saját gazdaságával.
Mi hiszünk abban, hogy lehet olyan gazdálkodást folytatni Magyarországon, nyilván, lehet, hogy nem egy vagy két éven belül, de hosszú távon, hogyha világos stratégiai vonalvezetése van egy országnak, és az erőforrásait ebbe fekteti, akkor és a korrupció visszaszorítását, azt még nem is említettem, mint nagyon komoly gazdasági tétel. Látjuk itt ugye a Magyar Nemzeti Bank botrány esetében is, de hát számos más, akár a végrehajtó maffia működése esetében is, amelyet szintén a Mi Hazánk tárt fel. Tehát, hogy nagyon a korrupció visszaszorítás az önmagában jelentős nemzetgazdasági tételnek tekinthető összegeket tudna felszabadítani a költségvetésnek a számára, és alapvetően azért nyilván lehetnek olyan helyzetek, olyan beruházások, amelyekhez hitelfelvételre van szükség, tehát nem lehet nyilván minden egyes pillanatban olyan szintű likviditást biztosítani, ami kizárja a hitelfelvételnek a lehetőségét, de azért az a fajta eladósodottság, ami most is jellemző sajnos Magyarországra, azért az nem feltétlenül indokolt, hogyha egy tiszta, átlátható költségvetés van, és világos gazdasági stratégiai irányok.
Ha megszüntetnék a korrupciót, és minden versenyben a jobb győzne, akkor nem jutnánk oda, hogy általában a nagyobbak és a külföldiek győznének minden versenyen Magyarországon is, mert tehát nem lehet őket kizárni, mert az unió tagja vagyunk, itt európai közbeszerzési eljárások kellene, hogy fussanak.
Alapvetően ezért mondtam azt, hogy a mezőgazdaságban is szükség van a protekcionizmusra, és arra, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat helyzetbe hozzuk. Ugyanakkor azért Magyarországon most is a mikro, kis- és középvállalkozók foglalkoztatják a munkavállalóknak a döntő többségét, kétharmadát, háromnegyedét akár. Tehát, hogy az ő helyzetbe hozásuk, és olyan állami programoknak a kialakítása, amelyek mondjuk kifejezetten őket támogatják, az nem tilos az Európai Unióban sem. Tehát, hogyha rájuk helyezi a hangsúlyt, a gazdaságpolitika hangsúlyát az állam, akkor az megvalósítható most is. De azt látjuk a mostani kormányzat esetében, hogy például a Gödi Samsung gyárat csak a tavalyi évben egyszeri kormány döntéssel 133 milliárd forinttal támogatták, ami egészen elképesztő, tehát hogy a támogatási pénzt egy multinacionális cégnek adják, ez önmagában röhely, hogy a Samsungot a magyar adófizetők pénzéből még támogatjuk, de a kis és középvállalkozások pedig csak álmodozhatnak arról, hogy akár ilyen volumenű, vagy ilyen nagyságrendű támogatáshoz hozzájussanak.
A mi hazánk megítélése szerint meg vagyunk az Európai Uniós transferek nélkül, és majd kinövekedjük magunkat, vagy életbevágó kérdés, hogy ezek megjöjjenek. Azért kérdezem, mert van a programjukban egy olyan rész, hogyha 29-ben nem úgy alakul az Európai Parlament, ahogy önök azt elképzelik, meg kell fontolni a kilépést.
Tehát a hosszú távon az a fajta gazdaságpolitika, ami önellátásra épül, az csökkenteni az Európai Uniótól való függésünket. Jelen pillanatban nyilván ez nem reális és nem megvalósítható, de hogyha hosszú éveken keresztül arra építi fel Magyarország a saját gazdaságpolitikáját, hogy ezekből a függésekből megszabaduljon, akkor az realitás lehet, ami elképzeléseink szerint így van. Illetőleg arra is felhívnám a figyelmet, hogy mivel ugye ezeknek az Európai Uniós pénzeknek a folyósítását leállították, egyébként jogellenesen, és úgy, hogy Magyarországnak járó összegekről van szó, miközben mi egyébként fizetünk is ugye büntetést a migráció miatt, illetve a tagdíjunkat befizetjük. Jelen pillanatban mi nettó befizetői vagyunk az Európai Uniónak, és így is működik egyébként az ország. Hozzáteszem, hogy persze nem túl jól, de azért látjuk azt, hogy működik. Hát ha még nem hogy negatívban lennénk, hanem nullában lennénk, már akkor jobb lenne a helyzet. Tehát ez mutatja azt, hogy nem szabad az Európai Uniótól való függésre építeni a gazdaságpolitikát.
Valóban kezdeményeznének egy kilépési folyamatot, egy népszavazást, hogyha 2029-ben a jelenlegi európai parlamenti politikai irányok nem változnak meg?
A mi programunk pontosan idézte arról szól, hogy népszavazással döntsenek a magyar emberek arról, hogy szeretnének-e ilyen körülmények között is az Európai Unió tagjai maradni. Azt hangsúlyozni kell, hogy nem olyan jellegű népszavazásra gondolunk, mint ahogyan beerőszakoltak minket ebbe, mert ott nem volt egy korrekt tájékoztatási folyamat. Tehát itt olyan szintű információs kampány zajlott, hogy akarsz-e cukrászdát nyitni Bécsben, meg hasonlók. Aztán ugye nem ez történt, hogy a magyarok nyitottak cukrászdát Bécsben, hanem például a magyar cukoripart rombolták le, vásárolták fel nyugat-európai tőkeerős cégek, bezárták a mi cukorgyárainkat, óriási munkanélküliséget is előidézve, leépítve a gyárainkat, és a piacainkat pedig elöntötték a saját termékeikkel, tehát ezt is lehet kvázi gyarmatosításnak nevezni, ami itt történt az Európai Uniós csatlakozásunkat követően, az élelmiszeriparunkkal például, tehát ebből a szempontból igenis fontos látni, hogy most mit gondolnak, vagy akár 2029-ben mit gondolnak a magyar emberek az Európai Unióról és a csatlakozásról.
De őszintén elmondanák, hogy annak azért hátrányai is volnának. Megszűnne például az útlevél nélküli utazgatás az Európai Unió országaiba. Akkor visszajönnének a vámok, aminek a hatásait Donald Trump óta a bőrünkön érezzük. Vagy ez rábíznák az Európai Uniós tagság mellett kampányolókra, és akkor ütközzenek az érvek.
Ez nem feltétlenül lenne így, hiszen ezeket egyrészt kétoldalú megállapodásokkal is lehet el lehet érni. Másrésztről pedig az Európai Unió, hogyha helyett egy alapvetően gazdasági jellegű együttműködésről beszéltünk, amivel ugye a beszélgetést is indítottam, akkor ezek az Európai Unió nélkül is fenntarthatók, de azt elutasítjuk, hogy Ursula von der Leyen, vagy Pfizer von der Leyen, ahogyan ugye sokan nevezik, ő döntsön arról, hogy Magyarország az mikor kapja meg a pénzeit, a saját neki járó pénzeket, vagy mikor nem, és milyen politikai boszorkány konyhában mit találnak képen Magyarországgal szemben, hogy büntető tételként tudják alkalmazni ezeket a pénzeket. Tehát, hogy ezt a fajta politikai együttműködést utasítjuk mi el, és a gazdasági együttműködés az részünkről természetesen, hogyha az nem gyarmatosítást jelent, mint ahogyan ugye az előbb említettem a cukoripar példáján keresztül, akkor arra természetesen nyitottak vagyunk.
De lehet jó gazdasági együttműködés egy jó politikai együttműködés nélkül? Amikor a britek kiléptek, akkor elég hosszú ideig szenvedtek a gazdasági együttműködés hiánya miatt, sőt, mai napig vannak olyan területek, ahol könnyebb volt legalábbis az uniós tagként üzletelniük az unió többi országában.
Semmi szükség nincsen a gazdasági együttműködéshez arra, hogy különböző LMBTQ jogokról való döntéshozatalt mondjuk Brüsszel magához vonjon, és erre hivatkozva tartsa vissza mondjuk a Magyarországnak járó összegeket, vagy beleszóljanak a migrációs politikájába egy országnak. Tehát most rengeteg olyan politikai jellegű ügy van az Európai Unió hatáskörében, amelynek semmi köze nincsen a gazdaságpolitika együttműködéshez, vagy a gazdasági együttműködéshez. Tehát amikor mi erről beszélünk, akkor elsődlegesen ezekre gondolunk. Nyilván egy gazdasági együttműködés a hozzá kapcsolódó politikai együttműködést feltételezi, de ez nem függhet össze akár a migrációs politikával, vagy az LMBTQ jogoknak a ránk erőltetésével.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjelöltje volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is felvételről fogják hallani, ha oda feliratkoznak. A következő beszélgetéseket automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.